Amikor a húgom először eltűnt, elment az erdőbe, akkor a mindenható Isten hozott a házunkhoz három kiskutyát. Palattyút hagyta őket. Szép kiskutyák voltak, testvérek voltak. És persze volt nekünk egy, most is megvan, egy nagy kutyánk, akinek igazából nem kellett, nem volt szüksége kiskutyákra. Nem szívesen osztozott az ő királyságán a kiskutyákkal. De ez a három kiskutya egyedül volt, magukra voltak hagyva az erdőben, a pusztában, és nem igazán volt oltalmuk, és mind próbálkoztak odajönni a házunkhoz. Végül Isten a szívünket felpújtotta, hogy addig, amíg gazda kerül, addig viseljük gondjukat. Szép kiskutyák voltak mind a három, tönyörűek voltak. És persze én már megtanulhattam a mindenható Isten kegyelméből, hogy semmi nincs ok nélkül, semmi sem véletlen, a három kiskutya sem véletlen. Többször elmondhattam azt, hogy amikor az Úristen alatt itt megszólít, és elhív a keskeny útra, elkezdi tanítani, megnyitja az ő látását, teljes mértékben az ő szemeit, és mindent másképp lát, mint korábban. Az összes kép, összes unalmas, hiába való kép megelevenedik, és elkezd beszélni hozzá. Így jártam én a három kiskutyával, és a nagykutyával. A mindenható Isten a nagykutya és a három kiskutya által elém vetítette, elém tárta azt, hogy mi történt velünk ebben az életben. Hamar meg kell értsen, hogy az a három kiskutya, a bakka az én vagyok, a két kis szuka az a két húgom, az ikrek. És a nagykutya, hát az ilyen képesen a szüleink, ők ketten együtt felnőttek. A nagykutya milyen? A nagykutya olyan, hogy tudom magamról, hogy amikor már kutya lettem én is, felnőttem, akkor igazán volt nekem szükségem arra, hogy megosszom az én királyságomra valakivel, hanem egyre önzőbbé váltam, és az én királyságomban nem igazán volt szükség egy kiskutyára, vagy más kutyákra is, tehát más emberekre. Ez, aki szülő, azt tudja, hogy azért a gyermekek féltékenyek, az idősebb gyermek féltékenyé válik a kisebb gyermekekre, ugyanis a kisebbek először több figyelmet kapnak, mint a nagyobb gyermek, mert több figyelemre van szüksége. Utána aztán persze lehet fordítva is ez, de a lényeg az, hogy a nagykutya, a felnőtt, ő szeret enni, szeret szabadon kóborolni, azt csinálni, amit akar, ezért teher volna számára a kiskutya jelenléte. Főképp a modern ember számára mindenképpen az. Modern embernek nem kell kiskutya, nem kell neki gyermek. Még fiatalok, fiatal a bőrük, sima a bőrük, élvezik a testiséget, a földi örömöket, és valóban a gyermek jelenléte, főképp a test számára, az ego számára, a bennünk lévő ördög számára, úgymond, nem áldás, hanem teher. Nem áldás, hanem teher. Az, hogy a szüleim esetében ez mennyire volt így, én azt nem tudhatom. Tudtam, majd édesanyám, ő ragaszolta ahhoz, hogy legyen gyermeke. Ő annélkül fél sem akart menni. Édesapám, ő szeretett már úgymond kutyamódra élni, tehát neki a gyermek nem igazán hiányzott. Megszerette a felnőtt életet, és a barátok meg a szabadosság. Na de Isten mégis megadott őket három gyermekkel. Velem meg a két húgommal. Azonban ők ettől nem váltak, úgymond szeridekké, hanem ők továbbra is élték a valamilyen mértékben a fiatalságokat. Persze a kommunizmus nem engedte ezt a túlzottan. A kommunizmusban azért fékezetten lehettek az emberek szabadok. Kevesebbet tudtak alkoholizálni, úgymond, vagy szabadosan burizgatni, tehát nem tudtak olyan intenzíven élni a testnek. Kellett dolgozni, volt szükség is, minden volt. Tehát a kommunizmus a lélek pártján volt ilyen értelemben. Még az, hogy a nagykutyában felismerettem úgy általában a felnőttet, akit az Úristen már jóformán meg sem tud ajándékozni gyermek áldással, mert ő azt mondja, ez teher nekem. És igen, a nagykutya azt csinálta, hogy a három kiskutyát úgy próbálta elmarni a háztól, de azt ugye megfékeztük, tehát rászóltunk, hogy ne csináljon ilyent. Persze már a látvány is bántó volt, hogy milyen a felnőtt, a kemény, a kis király, a Covid, ugye a koronavírusos, aki magát megkoronázta, hogy neki nem kell senki. Ő akar uralkodni, ő akar Isten lenni teljes mértékben. Bezsebelni minden, szeretetet, mindent az emberek részéről. Tehát a nagykutya az ilyen volt, és valamilyen mértékben tovább is önző maradt. A három kiskutya próbált eljátszani a nagykutyával, Nagykutya az pedig unta azt, mint hogy a felnőttek unják a gyermeket. Gyermek megyen unalmas. Nem mehette le beszélni a titkos dolgokról, a testiségről, a földi örömökről. A gyermek az még félig angyal. Isten jelenlétében van, tehát unalmas. A nagykutya unta a három gyermeket. Nem hiszem, hogy ez édesanyámra érvényes volna. Lehet, hogy valamilyen mértékben benne is adott. Az önzőség, az egoizmus, de azért azt tapasztaltam, hogy ahhoz képest, amiket hallottam, ő egy földre szállt angyal volt. Sőt, még édesapám is. Nem volt olyan túlságosan jeles így a párkodásban, de önzetlen volt is. És a pénzét letette, a munkáját, a gyümölcsét letette, azt ránk költötték. Tehát ilyen szempontból azt kell mondjam, hogy az én gyermekkorom nem volt szerencsétlen. De a szerencsétlenség mégsem került el minket. A nagykutyával megláttam a felnőttet, a felnőtté vált gyermeket, a kőszívűvé vált gyermeket, saját magamot, mert én is ilyenné váltam. Nekem sem volt szükségem gyermekre, egyáltalán. Tehát én szabad vagyok, azt hittem magamról. Az én szabadságom az, hogy azt csinálok, amit akarok. Azt használok ki, akit akarok. Úgy élek, ahogy akarok. Tehát a nagykutyában is magamat láttam. Inkább, mint a szüleimet. A három kiskutya, amikor ételt kaptak, a bak erősebb volt a két kis szukánál, és ezért úgy próbált előzni őket az ételtől. Sajnos, ebben is magamra kell ismerjek. Ez történt, emberek, ez történt. Amikor megtanultam kajálni, a földi testi örömökből jól lakni, amikor megtanultam az emberek figyelméből élni, akkor próbáltam minél inkább magamra vonni az emberek figyelmét, mert addig, amíg gyermek lehettem valamennyire, addig Isten figyelme volt rajtam, ő táplált engemet. Ő etetett szerrel, szeretett, na mindenható Isten. De amikor már nem volt szabad gyermek lenni, akkor az emberek figyelméből kellett élni, és meg kellett harcolni az emberek figyelméért. Meg kell tanulni a ravasságot, meg kell tanulni a szereplést, a bohóckodást, a képmutatást. Ez történt, ez nem rossz szándékkal vagy rossz indulattal, hanem egyszerűen ez történt. A felnőttek annak örültek, hogyha a gyermekben látták már a pervers, parázna felnőttet. Hogyha a gyermek kezdett eltorzulni, az szóval érdekes volt, hú, hát már olyan, mint mi. Igen ám, de ez az olyan, őket is, mint hogy őket is, minket is nyomorúságba lett, fájdalomba, nyomorúságba. És a három kiskutya mi voltunk, én voltam a nagyobbik, aki próbáltam minél több ételt elvenni magamnak, több figyelmet. Beindult bennünk is a versenyszellem, ami az édenben nem volt. Az atya jelenlétében nem volt versenyszellem, nem kellett egymással versenyezni. De itt kellett versenyezni, mert az erőforrások korlátosak voltak, mondjam, a szörgép a kommunizmusba. Hiába mondta nekem édesanyám, hogy ők heten voltak testvérek, hogyha egy darab édesség vagy bármi volt, azt ők megosztották hétfelé. Azért nem tűnt ez jó ötletnek számomra. Tehát nem akartam én önzetlen lenni, mit osszam meg, hisz én kaptam. Tehát törvényből nem tudtam szeretni. Hiába mondtak, hogy ez a jó, nem hittem el. Most már tudom, hogy ez a jó, de akkor nem hittem el. Nem tudtam felfogni, mert épp akkor kellett bennem felülni a versenyszellem. A versenyszellem az nem arról szól, hogy a dobogós helyeket megosszuk mindenkivel, hanem arról szól, hogy én kerüljek fel a dobogóra, a többiek meghalnak, az nem számít. Ez voltam a bak kiskutya én ebben a történetben. És a két szuka között is, két szuka kis kutya között is, így volt, amikor szépen játszottak, és az olyan gyönyörűséges volt, de az kevés volt, hanem inkább az ő játékuk, ugye az is kezdett, hogy már felnőttessé válni, kezdtek ők is harcolni, hogy minél hamarabb felnőtté válnak és erősebbé váljanak. És amikor én ezt láttam, miután Júlia eltűnt, hát, egyszerűen csak sírta. Imádkoztam a mindenható Istenhez, hogy könyörülj rajtam, bocsáss meg az én bűneimet, amit elkövettem. Nem volt fogalmam, mit csinálnak. De égetett a bűn. Pedig megkaptam a megbocsátást Istentől már korábban. Elhívott az élet útjára, megkaptam tőle mindent. De mégis ezt látni, magamra ismerni benne. Égető volt, emberek. Könyörögtem magamba, hogy a három kis kutya ne rekedjen, hogy ne kelljen lássam azt. Mert azt láttam, amit mi is cselekedtünk, mi is tettünk gyermekkorunkba. Persze a szukák sem hagyták magukat, ők is próbáltak verekedni a bakkal. És amikor játszottak, az olyan szép volt, de amikor olyan keményebben megmarták egymást, az már nem volt szép egyáltalán. És akkor volt egy kis tarka, Ilyen gyámolta a nap, kutya. Szeretném majd meglátogatni, hát, ha lesz alkalmam. Ő volt, Julia. Hát, mert ő volt ugye akkor az elveszett, és most is elveszett. Most is eltűnt, elment. Nem tudom, hogy hova. De Isten tudja, benne van nekem bizalmam, mert legutóbb is ő vitt el a háztól. Ő tartotta meg, ő hozta vissza. Emberek nem találták meg. Most is elment. És egyszerűen meg nem kötözhetem, nem kötözhetjük meg. Amikor hazajött, például a kórházba, könyörgött, hogy nehogy még egyszer visszakerüljön a Balondok házába, és megígértük neki, hogy oda nem fog visszakerülni. Azt az álmot adta nekem mindenható Isten, hogy ott van megint. És próbáltam, megtenni, imádkoztam, bőtöltünk együtt, héten keresztül nem ettünk, imádkoztunk. Beszéltem a élőisten szaváról. Amikor ő azt hallotta, az arca olyan volt, mint egy teljesen tiszta embernek, teljesen tiszta életnek. Tehát teljesen a patyolat olyan volt az arca, tiszta volt. Amikor magára vonatt az ő gondolataival, akkor ura lettek rajta azok a gondolatok, azok a dolgok, amiket ő begyűjtött magának. Szóval ez egy hétig tartott, és véget ért ez a dolog. Fogalmam sincs, hogy hogy lesz, mint lesz. Kaptam Istentől ígéretet, arra is, hogy a könyvet ő fogja befejezni. Ennek mi az ára, nem tudom. Még egyszer Balondok háza, nem tudom tényleg. Azt tudom, hogy mindenkinek szembesülnie kell mindennel. Mindenkinek. Ez nem csak róla szól. Szól a ami képmutató családunkról, ami bűnös családunkról, rólam, az ő másik testvéréről, a szüleinkről, a képmutató városról, mindenkiről szól. De a történet, hogy mi lesz a vége, fogalmam sincs. Fogalmam sincs. Tudom, hogy Istennek van, ha csak hatalma, bárkit is megtartani, csodákkal. Ember nem tud segíteni embernek, semmilyen módon. Nem azért segítettem neki, mert akartam, nem akartam egyáltalán. Kaptam Istentől több kijelentés, hogy csináljam ezt, én ezt. Ezt tette. Amikor először eltűnt, és láttam, hogy a három kiskutya egymással balhézik, hát, nagyon fájt. Nagyon fájt. Hogy kerülhetünk ebbe az állapotba? És felismertem a három kicskében magunkat, s a nagyban viszont a felnőtti társadalmat, a paráznát, a perverzet, az egoistát, a versengőt, a gyilkost, a magának valót. Nálunk mi történt? Nálunk az történt, amit a kutyák által láthattam, hogy én mivel nagyobb voltam, én hamarabb meglettem, megtetőzötte. Hogy nem, teljesen mindegy. Úgy, ahogy történt. Bekerült belém a versenyszellem, a hatalmaskodási vágy. Erősebb voltam, mint ők. És amikor nem éreztem Istennek a kegyelmét, mert azt csak akkor éreztem, amikor játszottunk. A tömbház mögött, amikor játszottunk, akkor azt éreztem, vagy amikor gyermekként játszottunk, akkor éreztem. De amikor jöttek a törvények, hogy ezt kell csinálni, meg azt kell csinálni, tilos volt nevetni, tilos volt az asztal mellett is, mosolyogni, minden tilossá vált. Utána már tudtuk, hogy nincsen meg az a, éreztük, nincsen meg az a boldogság. És a boldogság ugye felületeken keresztül folyt be a házba. Minél több figyelmet kap egy gyermek, annál szerencsésebb. Annál szerencsésebb. A három kiskutya megmutatta, hogy a legtöbb figyelmet én kaptam gyermekkoromban, és utána a másik húgom kaptam. Én majmot csináltam magamból szó szerint. Én is ottan próbáltam szerepelni. Röhögtettem magamat. Tehát teljesen visszaemlékszem, hogy jöttek a vendégek, hogy milyen idióta szerepléseket produkáltam, hogy megnyerjem az ő figyelmüket, hogy fontosnak érezzem magamat. A másik húgom, ő is olyan volt ilyen, kis színész, tudott szerepelni, és ő is magára vonta a figyelmet, tudta vonni az ember figyelmi. Aki eltűnt, Julia, ő ilyen szempontból nem volt szerencsés. Tehát ő a végére maradt legerősebb apám volt, utána anyám, utána én, utána másik húgom, és utána pedig Julia. És neki maradt a legkevesebb. És már egész ficike kora óta, ahogy elmondta, elindult benne ez irítség és a féltékenység. 4 éves korukban szódában játszottak, és a másik húgom, Anna Mária, elesett, agyrázkodást kapott és elvitte a mentő. Akkor szenvedte az első törést, a kicsi húgom, Julia. Akkor a világa megremegett, és célt, hogy véget is ért az ő világa, és véget is ért a gyermekkor talán akkor számára. De azt követően azért csak volt még ő is. Neki is volt gyermek öröme, minden, de ő mint traumára erre emlékszik, és főképp ugye a sok önsajnálat, meg a sok okosság, a pszichológia, mert ő elvileg ő tanult pszichológus, meg a sok tudomány, ez benne felnagyította az önsajnálatot, és a megvetést, és mindent. És mivel ő kevesebb figyelmet kapott, Pár édesanyám próbálta emberi módon úgy osztani azt, ami, azt a kereset, ami volt neki, hogy jusson mindenkinek, de azt érezte, hogy kevesebb figyelmet kapott. És ez igaz is részben, mert, mint mondtam, én hamarabb elkurvultam, a másik húgom is hamarabb elkurvult, felnőtté vált, és neki ez nehezebben ment. Tehát ő nem tudott annyira könnyen asszimilálódni. Utána aztán pedig jött ugye a serdülőkor, jöttek a szerelmek, jöttek az érzések, jöttek a csalódások, jött a paráznaság, és jött minden. Ott minden. Okosság, filozófia, pszichológia, minden tudomány, okkult könyvek, minden, keresztelő is. Jött minden csövestől, jött az abortusz, és jött az önmegváltásnak, és az önmegvigasztalásnak minden módszere. A paráznasággal is már egész pici korában találkozott, rajtam keresztül, ugyanis elmondtam már korábban, hogy én azt, amit kínált Amerika, Szodomát és Gomorát elloptam. Tehát én elloptam a szomszédból a műholdas adást, a kábelit megfaragtam, és abból loptam a műholdas adást. És néztük, hogy mit mutat a nyugat nekünk. És hát megláttuk, hogy van olyan szexfilm, meg ilyenek. És mi, mint gyermekek, ezt mi úgy néztük, hogy érdekes, nevettünk rajta. Csak hát nem tudtuk mi az, hogy valójában az sokkal több, mint egy poén, hogy az bűn. Ki gondolta volna ezt akkor? Hát lehet, hogy még azzal is maga a testisége szexualitással rajtam keresztül találkoztak. Egyszer beszéltem egy olyan emberrel, aki sírva mondta el nekem, hogy mi történt az ő családjában, hogy az ő nővére őt, úgymond, belevitte a szexualitásba, a testiségbe, meg rontotta őt, és amikor ő már megromlott, akkor ő is az ő húgát. És emlékszem, régebb ezzel még vicceltünk is. Nekem nem volt semmi súlya. Ő ezt nekem sírva mondta el, mert Isten őt is megérintette, és elhívta az élet útjára. Neki is volt kegyelem, mint ahogy nekem is. És az igazság az, hogy én ugyanezt tettem. Megkaptam, és mint ajándékot továbbadtam. A csokoládét azt nem szívesen hozottam meg velük. De ezt, mint ajándékot, ne, hát van ilyen. Ezt lehet nézni. Kár is erről beszélni, emberek. Szörnyű. Én erről sírva kéne beszéljek, de most nem tudok éppen sírni. Szóval az Édenből kijöttünk sikeresen. Ahogy nekem segítettek, én is továbbadtam azt a segítséget. Nem csak az én húgaimnak, hanem mindenkinek. És az a traumát, hogy neki kevesebb figyelem jutott, és ő hiába próbált versenyezni velem, vagy pedig a húgával, mert nem tudott. Ő ilyen szempontból gyámoltalanabb volt, gyermeki volt. Isten neki megadta, hogy az iskolában ő mégis a húgánál erősebb volt, hogy ő volt az első tanuló, és a húga volt a második. De például a kosárban, a sportban is picivel jobb volt, mint a húga. Adott neki is Isten sikerélményt. De mégis, ez úgy megrögzült benne ez a dolog. És amikor beszélgettem vele, én amit leírtam a Családi Tragédia című írásban, az szinte egy romantikus történet ahhoz képest, amiket ő mondott nekem, miután találkoztunk körülbelül egy hete, több egy hete találkoztunk, és elkezdtünk beszélgetni. Megvallotta, hogy ő miket élt meg, és mi van benne, tehát nem tudta elrejteni egyáltalán. Az Úristen neki megadta azt a kegyelmet, hogy elolvasta az Új Szövetséget elejtől végig, és próbált foglalkozni a Bibliával, de egyszerűen az áttörés nem történt meg. Sőt, az áttörés megtörtént visszafelé, ugyanis a születésnapján, február 9-én az az ember, aki őt belevitte teljesen az okkultizmusba, a varázslásba, megkereste őt, felhívta őt telefonon. Évente egy telefonnal teljesen elbűvölte, és mondjam azt, elvarázsolta őt. És akkortól kezdve teljesen visszazuhant abba az állapotba, amiben volt, amikor elment a háztól az erdőbe. Mint mondtam, az elmúlt héten nem ettünk, vizet ittunk csak, néhány szem szőlőt, egy-két cikk almát, és valahányszor tudtunk ketten beszélgetni, ott volt Isten közöttünk. A tekintete teljesen kitisztult, olyan a patyolat, tudtam, hogy az a megoldás, és ő is érezte. Bár, amikor visszakerült az ő gondolatai tengerébe, akkor tagadta, akkor fogadta ezt. Ilyen a népek tengere a mi fejünkben. És senki vagyok. Az Úr Jézus tudta, hogyan kell csillapítani a tengert. Én nem tudtam, ahogy amit kaptam, azt próbáltam adni, de nem tudtam a tengert úgy lecsillapítani. Főképp, hogyha más is jelen volt, más is bekerült a képbe, egy harmadik személy is, akkor a figyelem megoszott is, kezdett a tenger háborogni benne. És ez történt. Amiket ő mondott, és amiket elmondott, Én őszintén remélem, hogy azt ő majd elmondja mindenkinek. Lesz, aki elmondja, Isten feltámasztja őt a lelki halálból, meggyógyítja az ő sebeit, mert ezt ember nem tudja. Ember nem tudja. Feltámasztja őt a lelki halálból, és majd elmondja mindenkinek, hogy mit okozott neki ez a világ, mit okozott a bűn számára, hogyan vált érzéketlenni, és hogy mondta el, sírva és szinte üvöltve, hogy irigyés féltékeny, nem lát magában semmi jót, semmit. Saját magát Antikrisztusnak nevezte. Saját magát. Én az írásban ilyet nem mondta, de ő saját magát Antikrisztusnak nevezte, és elmondta, hogy őt az Antikrisztus megtermékenyítette. Sokszor is. És őt már nem lehet megmenteni. Folyton ezt hajtogatta. Ha nem kaptam volna Istentől én kielentést és ígéretet, akkor én ebbe belementem volna. És már első perctől elfogadtam volna, hogy akkor be kell tenni a bolondok házába. Akkor nincsen szembesülés, nem kényelmetlen. Ott a bolondok házába addig drogozzák őt, amíg meghal. De mivel kaptunk Istentől ígéretet is, kaptam elhívást, próbáltam tele lenni, beszélni, józanság felé haladni Isten szavától. Azt mondta, hogy irigy és féltékeny mindenkire, mindenkit irigyel, és mindenkire féltékeny, mert ő azt nem kaphatja meg. Ő azt soha nem kaphatja meg azt, amit lát, mert őt már Isten elvetette. Ezt mondja neki az ő gondolat, az ő agya, az ő értelme. Továbbá azt mondja, hogy minden irritálja őt, ami szép, ami jó, és ami igaz, és ami élet. Irritálja az élet teljes mértékben. Irritálja a világosság, irritálja az igazság, irritálja Isten. Emberek, ezek félelmetes dolgok. Félelmetes dolgok. Ha valaki nem hitte mostanig, hogy emberi lehetetlen a megváltás, a szabadítás, azt talán most elhiszi, hogy emberi lehetetlen. Hitet nem tudok adni én senkinek. Isten engemet használ, de én nem tudok adni hitet. Aki hitet kap Istentől, megkapja a bűnök bocsánatát, az ajándékba kapja meg. Embertől nem kaphatja meg. Teljesen biztos. Egy alkalommal volt, beszéltünk is, néhány barátom eljött hozzánk, ők is kijöttek az erdőre, és sok bizonságot mondtak ottan az emberek, én jóformán nem is beszéltem. Hagytam, hogy Isten beszéljen a bizonságtevők által. Szemtől szemben ültek all az emberek, kedves barátommal, akit az Úristen feltámasztott a halálból. Itt addig azt mondogattam, hogy Isten már sok csodát tett velünk, éppen halott feltámadást nem láttunk, most sem láttuk úgy igazából, de megtörtént. Mert az a kegyelem, amit kapott a barátom József, az átterjedt az ő öcsére is, aki meghalt, máját elsőn tönkrement, meghalt. Egy órán keresztül meg volt halva, be volt téva többi hullak közé. Utána pedig Isten őt felköltötte, erről többször beszéltem. Ők is hallották a történetét. Hallották, hogy Isten milyen hatalmas. Elmondtam sokszor, hogy nem azt csinál sem ő, sem én, senki, amit akar. Isten volt, aki elvitte őt az erdőbe. Ő volt, aki nem hagyta, hogy emberek megtalálják. Ő volt, aki oltalmazta. Ő volt, aki nem engedte, hogy öngyilkos legyen. Ő volt, aki visszahozta, nem az emberek. Nem én, nem anyánk, nem az ő testvére, nem a hegyi mentők, nem az emberek, nem az infrastruktúra vívmányai. Csak azt beszéltem Isten dicsőségéről, és nekem reménységem van, hogyha még az ő elméje ezt tagadja is, bárhol is van most ebben a momentumban. Igaz, amit mondott Isten Izsajás prófét által, az ő könyvének az 55. részében, a 10. bekezdéstől, hogy az ő szava, ami eljött tőle, kijött tőle, az nem megy vissza üresen. Ebben van nekem reménysége. Hogy fog ez történni? Fogalmam sincs. Az nem az én dolgom, az Isten dolga. Isten dolga. Hiszem, hogy amit Isten mutatott, azt ő be is teljesíti, ő nem ember, ő nem hazudik. Nincs az embernek hatalma megvédeni senkit, sem a betegségtől, sem a haláltól, sem a kárzattól. Mi csak elmondjuk azt, hogy mit teszelünk a mindenható Isten, és azt tud segíteni embereknek. Ideig, óráig. Ez a mi dolgunk. Ilyen sebeket ember nem tud gyógyítani. Egy barátom azt kapta, azt látta álomban, hogy pokolban vagyok, és egy ilyen, talán ilyen sziklás szakadékba másztam lefelé, és hatalmas tűz volt lent, és ő aggódott, értem, hogy mi történik velem. Én ott, amit keresek. És azt mondta Istennek a hangja, hogy nem miattam aggódjon. Én valakiért mentem oda. Valakiért mentem oda a pokolba. Hát az túlzás. Isten így mutatta, de ez túlzás. Nekem megengedte mindenható Isten. Az biztos, hogy olyan dolgokat hallottam és láttam, hogyha az Istennek a szava nincsen bennem valamilyen mértékben, elvéreztem volna. Azok a szavak, azok a kijelentések, amiket ő mondott, bárkit az őrületbe tudnak kergetni, nem csak őt. hanem bárkit. Bárkit, aki hallja. Onnan, hogy fog feljönni, nem tudom, emberek. Fogalmam sincs. Fogalmam sincs. Fogalmam sincs. Én azt látom, hogy a történet nem csak rólunk szól, nem csak róla szól egyáltalán, szól rólam, az ő húgáról, a nagy családjáról, az ő családjáról, az egész városról, akik meg vannak kötözve az okkultizmus által, mert Isten kijelentette, hogy azokért a sérelmekért, amiket ő elszenvedett gyermekkorában, ő, Isten kárpótolta, azokért a bűnökért, azokat a sérelmekért, amiket mi okoztunk, én okoztam például neki, vagy az ő szülei, tudatlanságunkból, baromságunkból, Isten azért kárpótolta. A fő probléma nem az, hogy mi itt okoztunk, hanem az, hogy a hamis megoldások, a hamis vigasztalások, amit ő kapott, a jog által, a reiki által, a szimbólumok által, a különböző ilyen varázseszközök által, gyakorlatok által, koreai, nem tudom én milyen eszközök, amiket ő használt, meg egy dél-koreai emberről van szó, akivel találkozott ő az El Caminón, az, aki teljesen elbűvölte, és egy telefonhívással visszahajtotta őt a pokolba, szó szerint. Ezek okozták azt, ami benne van, a hamis megoldások. És ezektől, abból a mélységből, amibe levitte az embereket, leviszi az embereket, az okkultizmus, a boszorkányság, ami uralja a városunkat, Gyergyószent Miklóst, Csíkszeredát, udvarhelyet, Kézdivásárhelyet feltehetőleg, Sepsiszentgyörgyöt, Székelyföldet, az egész Kárpát-medencét, az egész világot, annak a mélységeiből ember embert nem tud megmenteni. Mert amikor volt olyan, hogy szemtől szembe voltam velem, és torka szakadtából üvöltött. Ilyent én horrorfilmben, hogyha láttam, nem tapasztaltam ilyent a valóságban mostanik. Én, hogyha ott nem fohászkodom a mindenható Istenhez, és nem az ő szavára tekintek, és engem Isten nem figyelmeztet államban, korábban, hogy mi fog történni, én ott elvéreztem volna. Ott elvéreztem, teljesen biztos. Olyant látni, vagy valakivel úgy beszélgetni, aki folyton csak azt mondja, hogy az ő lelke már halott, ő már el van veszve, neki nincs esély. Egyszerűen durva emberek, durva. Továbbá nem tudom, hogy voltak Jézus és az apostolok, Péter meg társai. Ők fel voltak vértezve, és engem is az Úristen valamennyire felvértezett, de úgy gondolom, én senki vagyok. Senki. Semmit nem tudok csinálni. Nincs hatalmam semmi fölött. Van olyan mélység, ahova, hogyha engemet Isten megengedve lemenjek, én is bent rekednék. Jézus állót kikisztette, perceken belül teljesen kiakasztotta. És láttam azt, hogy neki nincsenek olyan eszközei, amivel ő ezt tudná semlegesíteni. Tehát nincs, amit kezdzen. Legjobb szándékkal sem. Tehát egy másik személy is beszélt, őt is teljesen kiakasztotta. Emberek, durva, hogy mit okoz. Mit okoz a tudomány, az emberi tudomány, az önmegváltás, az önmegvalósítás tudományai. Nincsenek olyan szavak, amivel kellene fejezni, hogy mekkora károkat okoz az ember lelkében. Persze, nem úgy tanítják, hogy okkultizmus, gyere egy okkult tanfolyamra, ilyen nincsen, Gyergyó van. Szóval okkultizmus nem úgy van, mint okkultizmus, hanem úgy, mint jóga, egészséges gyakorlatok, meg minden, meg a gyógyítás. Én is úgy mentem bele, gyógyítani akartam édesfámat. Most tettem fel újból ezt a cikket, régebb írtam a szabad gondolatos időben, az a címe, hogy okkult iskolák Székelyföldön. Fel van téve a kiáltószóra, meg lehet elolvasni. Nagy vonalakban elmondtam azt, hogy mik vannak nálunk, de teljesen biztos, hogy csak én részét mondtam el annak, amiről tudok én, ami ebbe az irányba viszi az embereket. És meggyőződésem, hogy azt a gyötrelmet, azt a lelki fájdalmat, azt a lelki torzulást, amit okoz az okkultizmus, ami nem úgy van hirdetve, mint okkultizmus, hangsúlyozom. Tehát ahogy mondja Pál apostol, hogy a sátán is a világosság anyjának adja ki magát, azt mondja, hogy bölcsesség, filozófia, vagy teozófia, vagy asztrológia, lógia, ugye logosz, tehát ilyen új logoszok, ugye, tehát Istentől elszakadt logoszok, lógiák, tudományok, antropozófia, bölcsesség, meg egészséges gyakorlatok, meg pozitív gondolkodás emberek. A sátán a világosság anyjának adja ki magát, ezt mondja a mindenható Isten Pál apostolától. Azt mondta Jézus az apostoloknak, nekem is mondta ezt, nekem is mondja, hogy az ilyen nem távozik, ez a szellemiség, ez az ördög úgymond, nem távozik, csak bőjttel és könyörgéssel. És emberek, azt kell mondjam, hogy mennyit ért az én bőjtöm, az én könyörgésem, az én imám. Fogalmam sincs, emberek, fogalmam sincs. Azt még hozzáfűzném, hogy számomra ez sokkal nehezebb feladat volt, vagy sokkal nehezebb feladat, mint hogyha egy idegen emberrel találkoztam volna, beszéltem volna. Tehát, ahogy mondta Jézus, hogy senki nem lehet proféta a saját hazájában. Tehát még ezt is le kellett teljesen küzdeni valahogy, hogy ne úgy nézzek rá, mint testvéremre, őre, ha ne úgy nézem a testvérére. Amikor az édesanyja elment a háztól, akkor összeomlott, hogy akkor itt elhagyja mindenki, és mondtam, hogy nem foglak elhagyni, mert amit csinálok, azt nem magamtól csinálom, nem én akarok neked segíteni, hanem ezt adta mindenható Isten. Ha benned van hajlandóság, akkor melted leszek, bőtölök veled, imádkozom veled, nem foglak elhagyni. Azonban meg kellett látni azt is, hogy Isten, úgy, ahogy én neki mondtam, hogy nem fogom elhagyni, ő azt mondja nekünk, hogy nem fog minket elhagyni. De borzalmas látni emberek azt, hogy Isten nem ihatja felül a szabad akaratunkat. Ezért mondtam azt, hogy létezik pokol és mennye. Pontosan azért, mert Isten megadja ajándéba a leges legtöbbet a mennyek országát. De nem kényszeríti senkire. Nem kötözhetem meg, nem kötözhettem meg, nem fogadtam meg, nem erőltethetem azt, hogy ő belekavaszkodjon Istennek a szavába. Ilyen ne csináltok. És ezért kell az ember szenvedje, mert az igazság nem erőszak. A legnagyobb ajándék, amit az ember kaphat, a legeslegtöbb, amit az ember kaphat, de nem erőszak. És ezért félő, hogy sokan nem fognak részesülni ebben az ajándékban, mert minden más emberi elképzelése és törvénnyel szemben, a mennyek országa az igazság, az nem erőszak. Tiszta ingyen van. Bárki megkaphatja, a legszegényebb ember is megkaphatja. Ajándékba Istentől. De nem fogja Isten azt ráerőltetni senkire. És ezért szabadon távozhatott. Elmondtam neki azt is, hogy mit jelent a pszichiátria, mit jelent a tölgyes, hogy könyörgött nekünk, hogy ne vigyük vissza a tölgyesbe, a bondokházába, és megígértük, hogy oda nem kell visszamenni. De amikor ő mondja, hogy vissza akar menni, vagy hogy oda akar menni, ottan már nincs amit csinálni. Én őszintén mondom azt, hogy én is túlságosan testi vagyok, túlságosan nyomorult vagyok, nem vagyok olyan, mint Jézus, hogy rajtam keresztül akadálytalanul megnyilvánuljon az ő akarata, bárcsak úgy volna, de nem vagyok ő. Érzem az ő kegyelmét, érzem azt, hogy nyomorult vagyok, érzem a sátán angyalát az oldalomba, amely gyötör engemet is, hogy elbízzom magam, mert kapok jelentéseket, de a jellemem, az én lelkem, csak Isten tudja, hogy milyen. Nem kellett imádkozzak azért, hogy ne azonosítsam őt az ő testével, ami a testén keresztül megnyilvánult. Nagyon nehéz, emberi lehetetlen, hogy az nyomorultad a szerencsétlent, ne azonosítsd azzal, amit látsz rajta az ő testén, amit ő csinál, amit ő produkál, az ő fejéről, amit leurad a világura, e világura, hogy mi lesz, nem tudom, előbb-utóbb véget ér a földi életünk, nekem is, neked is, neki is, mindenkinek, ez teljesen biztos. Nem is akarom tudni, mi lesz, hogy hogyan szabadít Isten, mit csinál az emberekben, akár a húgomban is. Tehát nem is akarom tudni egyáltalán. Lesz, ami lesz. Tökéletes. Legyen meg Isten akarata mindenben. A teljes képet nem láthatjuk, mint az emberek itt a Földön. Nem úgy van, mint a puzzle-nél, hogy azt látjuk ugye egy képen, hogy mi kell kijön belőle. Noha én is betekintést nyertem a mennyek országába valamilyen szinten, de az semmi, ahhoz képest, ami van. A teljes képet nem láthatjuk. Rész szerint van bennünk az értelem, a látás, a tudás, a bölcsesség, minden. A helyzetet mostan megítélve emberileg rossz, borzalmas. Emberileg nézve, emberi szemekkel nézve, borzalmas, reménytelen, sötét. Ez a halál árnyékának a völgye számunkra megint. A lelkemben valahol mégis békesség van, mert megnyugszom Istennek az akaratában, hogy ő, amit akar, úgyis csak az lehet. Mert a hegyi mentők, az önkéntesek is, akik úgymond meg akarták őt menteni, semmit nem tudtak csinálni. Csak azért, hogy teljesen nyilvánvalóvá váljon, hogy akit Isten elrejt, az el van rejtve. Akit Isten megszabadít, az meg van szabadítva. Nem tudok én senkit sem megszabadítani. Ezért mondtam egyfolytában azt, hogy aki hallja ezeket a felületeket, én csak elmondom azt, amit tesz Isten az én életemben. Semmi többet nem tudok csinálni, semmi többet. A szabadítás az kegyelmi ajándék. A hit az kegyelmi ajándék. Azonban biztos, hogy valaki azt megkapja, és visszaemészik arra, hogy miken ment keresztül, amíg hitetlenségben járt. az belekapaszkodik azzal abba, és nem akarja azt elveszteni. Mert aki azt elveszíti, emberek, ahogy mondta Jézus, nem biztos, hogy még egyszer visszakapja, arra már kicsi az esély. Aki megkapta azt a kegyelmet, hogy hihet nem csak Istenben, hanem Istennek, az ő szavának, csak azt mondani, hogy kapaszkodjon bele teljes erejével, ahogy mondja Jézus, teljes szívével, teljes lelkével, teljes erejével, mert ez a szántóföldben elrejtett kincs. Sok megértést kaptam még az elmúlt napokban, ahogy adja mindenható Isten, azokat még elmondom. Egyszerűen most ennyi jött egyelőre. Akinek úgy érzi, hogy a szíve szabad az imára, és Istennek a lelke indítja, hogy imádkozzon a húgomért, azt megköszönöm, annak örvendek, hogyha, mert hiszem, hogy itten nem csak az ő szabadításáról van szó, az ő szabadulásáról, hanem sok más nyomorult és szerencsétlennek, megkötözöttnek, rabszolgának, a bűnrabjainak a szabadulásáról van szó. Itt nem csak ő kell megszabaduljon, hanem sokkal. Isten könyörüljön rajtunk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.